Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Az egyik legrégebben alapított legnagyobb presztízsű A-kategóriás seregszemle a Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál idei versenyprogramjának egyik szekciójába beválogatták Szimmler Bálint alkotását, a független produkcióként megvalósult Fekete pontot. A szekcióban első és másodfilmes feltörekvő tehetséges alkotók munkái láthatók. Szimmler Bálint rendező a Cannes-ban debütált Itt vagyok és a kultikus státuszba került Balaton metód után most készítette el első fikciós nagyjáték filmjét, a helyenként groteszkbe hajló, örkényi hagyományokat továbbvivő Fekete pont operatőre, Szimmler korábbi állandó alkotótársa, a már főleg Hollywoodban dolgozó Rév Marcel. Szimmler szerint a független film nagy szakmai összefogással jöhetett csak létre, rengeteg producer támogatásával és egy elképesztő stábbal, akik nagyrészt ingyen vagy nagyon kevés pénzért dolgoztak, mégis belerakták a szívüket, lelküket. A svájci seregszemlén az elmúlt évtizedben olyan alkotások mutatkozhattak be a nemzetközi közösség előtt, mint például a Ruben Brandt a gyűjtő és a könnyű leckék. Az évek során itt debütált a magyar filmtörténet több megkerülhetetlenné vált alkotása, mint például Enyedi Ildikó Simon Mágus és Mundruczó Kornél Szép napok című munkái. A 77. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 7-e és 17-e között rendezik meg, a Fekete pont pedig a fesztivált követően lesz látható a magyar mozikban.
Színház.
Július 30-a és augusztus 20-a között a Centrál Színház két Molnár Ferenc darabbal várja a közönséget a Szigligeti Várudvarba. Július 30-ától augusztus 4-ig esténként 21 órától a Delila lesz műsoron Balsai Móni Magyar Attila, Stól András és Trokán Nóra főszereplésével. A darab története szerint Virág úr, a vidéki csárda tulajdonosa, miután nagy összeget nyert a lottón, felkelti Ilonka, a cukrászlány érdeklődését, így felesége Marian a démoni Delilához hasonlóan kénytelen cselekedni, bevetve a női raffinéria teljes arzenálját, hogy megmentse a házasságát. Mint írják, a Delila Molnár Ferenc háború előtti utolsó vígszínházi bemutatója volt akkor. Mariannét Molnár harmadik felesége, a nála 24 évvel fiatalabb Darvas Lili alakította. Virág urat Somlai Artúr formálta meg, a csábító pincérlány Muráti Lili volt, a csapos szerepében Máj Gergő tűnt fel, a vőlegényt pedig kezdő színészként Básti Lajos alakította. A közleményben Balsai Mónit idézik, aki elmondta, a Derila igazi női darab, a nőt ünnepli, miközben a férfiaknak is izgalmas lehetőséget kínál arra, hogy kicsit belelássanak a női lélekbe. Az előadás a következő évadban már nem szerepel a Centrál Színház műsorán, Szigligeten 6 előadást láthat a közönség. Augusztus 13-a és 20-a között Molnár Ferenc egyik leghíresebb darabja, a Játék a kastélyban lesz látható. Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter, Puskás Samu és Mit Zoltán főszereplésével. A közleményben Puskás Tamást, az előadás rendezőjét idézik, aki elmondta, Molnár Ferenc színházi pályája csúcsán 48 évesen már világhírű szerzőként írta ezt a darabot, amely vallomása színház hatalmáról. Banálisnak tűnhet ez az édes játék, azonban túlzás nélkül állítom, hogy a darab finoman csiszolt gyémánt. Arról mesél, hogy a színház ugyan nem tudja megváltoztatni az életünket, de képes elhitetni velünk egy szebb valóságot.
Fesztivál.
5 helyszínen 22 színházi produkciót, előadói estet és irodalmi zenés előadást tekinthet meg a közönség augusztus 23-a és 31-e között a Vidor Fesztivál keretében Nyíregyházán. A versenyprogramban 6 előadás verseng a fesztivál díjaiért, a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán a Rózsavölgyi Szalon Arts and Café Szívhang című darabja nyitja a sort, amit majd a Diploma előtt című darab követ a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház színrevitelében. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ne most, drágám, és az Orlai produkció a Tok-tok, avagy Hogy pattog a kocka című vígjátéka után a Csokonai Nemzeti Színház Úrhatnám polgár című produkcióját tekintheti meg a közönség. A nagyszínpadi versenyprogramot pedig a Szajré című szatirikus bohózat zárja a Tália Színház előadásában. A Krúdi Kamarában a Nézőművészeti Kft. A Pánik, avagy Férfiak az ideg összeomlás szélén című produkciót hozza el Nyíregyházára, ezt követi a Rózsák háborúja című fekete komédia az Art színtér bemutatójában. Lár András a Már majdnem az, de még nem című önálló estjével érkezik, az Összpróba Alapítvány Férfi és Nő négyszer produkciója mellett a Kávétársulat a Tulipán című zenés vígjátékot állítja színpadra. A Szolnoki Szigligeti Színház a New Yorki Komédia című vígjátékával, a Pankreátorok elnevezésű társulat pedig a pantomimet, a rockzenét, a stand-up comedit, a szépirodalmat és az akciófilmet elegyítő produkciójával fogja szórakoztatni a nagy érteműt. A Rózsakert szabadtéri színpadon idén 3 előadást láthat a közönség, a Hazug című vígjátékot a Vígszínház, az Indul a Bakterház előadását a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, az Arany Lakodalom című vígjátékot pedig a Játék színtársulata viszi színre. A Szimbád szabadtéri pódium színpadon a Híres Gasztroszínház Fiú, Lány, Bor című vígjátékát, Bakos Kis Gábor Frank Sinatra élete és művei alapján készült önálló estjét, a Frankit, majd Priger Zsolt rendhagyó irodalmi zenés előadását, a Budapest Zengeráit élvezhetik a kultúra kedvelők.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Vidék és építészet. Geometriák tánca a bivajok földjén. A Sándorfalvi Nádastó szabadidőpark természetes élővízi strandja a nyári időszakban a festői, alföldi környezeten túl számtalan aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál. A Sándorfalvi bivajos tanösvény a Nádastó mellett egy Natura 2000 védettségű területen található. A beruházás fő fókusza a mocsaras terület rekultivációja, azaz az invázív nádast a bivajok segítségével csökkentik, amelynek célja, hogy az elnádasodott terület több ütemben újra gazdag madárvilággal gyarapodjon, és mintegy 2800 faj számára életteret biztosító területté váljon. Ebben az egy tonnás óriások abszolút partnerek, hiszen azon túl, hogy egész nap szívesen dagonyáznak a mocsárban, szikikákát, nádat és más mocsári füveket fogyasztanak, és könnyen átvészelik a hideg alföldi teleket. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy állatsimogató vagy bivajrezervátum. Itt valóban a természetes életterükben csíphetjük el őket. Csendturizmus, természetközeli merengés és épített geometria. A tanösvény a parkolóból indul, és egyenesen a nádasba vezet. A nád nyár közepén nagyjából embermagasságig nő, felette a horizonton néhol láthatjuk az erdőfáinak zöld montázsát. Naplementében igazán varázslatos élmény, ahogy körbeölel minket a természet zöld palástja. Hermetikusan lezárul a világ, eltűnik az ember alkotta zaj, és a szellő finoman círógatja a nádast. Ahogy beljebb haladunk az ívelt pallósoron, fokozatosan tűnik fel a tanösvényhez kapcsolódó 5 építmény. A tervezőiroda az Alföld jellegzetes tájelemeit vette előképként. Nem csak az állattartáshoz kapcsolódó hagyományos, több száz éves építményeket, mint a karámok és szárnyékok, de a 20. századi nagyüzemi gazdálkodás lenyomatát képező jellegzetes industriális hangulatot is, amely mára szinte a táj elválaszthatatlan részei lettek.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák, Banco Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesek problémáival kell megküzdenie. Mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz.
Igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esett tanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvbemutatón mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a három lány, ugye a három testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, és a többi, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami önmagában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni. És azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval, hogy ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére és ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő, ráadásul ugye hárman vannak testvérek, és nagyon szépen, nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc, ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van, hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy parentifikálódik mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez Eszti párkapcsolat? vágyakozásait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek. Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végül is az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, ez az egyik, ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexusom van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe, ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van.
A férfi
így van.
Pedig 50 körül.
Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Az egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. De itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is. De aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, másrészt meg a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.